Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a szokásos csütörtöki földgömb rovattal, hiszen fél öt múlt néhány perccel is Szigeti Ferenccel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő. A legfrissebb szám van előttem, alföldi vízmegtartás, kis vízkör, kis települések, kis költség. És én nagyon örültem ennek a cikknek, mert sokszor beszélgettünk már aszályról, vízmegtartásról, vízügyi problémákról, mi ketten is, de ez egy olyan jó alulról jövő kezdeményezés Kalocsa-Sárköz területén összefogott 5 település és vízmegtartás síkvidéki mintaterületét alakították ki, a részletek tehát Szigeti Ferenctől. Szerbusz Feri még egyszer.
Szerbusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Milyen helyzetben vannak ezek a települések, most ha a vízügyi kérdéseket veszük górcső alá, és milyen lehetőségeket látnak, milyen megoldásokat találtak?
Hát ugye a földnek a kiszáradása, illetve sokan mondják az elsivatagosodás szót is, az ugye eléggé hot topic, eléggé sokat beszélnek erről, főleg a 2022-es asszály óta, és hát valóban nagyon úgy néz ki, hogy egy nagyon határozott paradigmaváltásra lenne szükség, és egy komplex módon, tehát több terület összefogásával. Ugye nekem van egy cikk sorozatom a földgömbbe, ami alapvetően természetalapú megoldásokat mutat fel, tehát olyan megoldásokat, ahol végül is a természetet hívjuk segítségül egy adott, hát itt főleg a klíma alkalmazkodáshoz való segítségként, amivel egyébként a biológiai sokféleséget is támogatjuk. Ugye volt már sok cikk zöld falaktól kezdve egy csomó minden más megoldást. Ez itt most, ahogy mondtad, a Kalocsai Sárköz területére kalauzol. Itt két nagy egyébként LIFE, tehát az EU-nak a környezet és természetvédelmi programjából finanszírozott projekt futott az elmúlt elég sok évben minisztériumi kezdeményezésre, és itt alakult ki, ahogy mondtad a kérdésben, egy síkvidéki mintaterület, ahol igazából azt használják ki, hogy ugye az alföldi táj csak a laikus szem számára egy sík és lapos. A legtöbb helyen ugye egykori árterek, egykori folyómedrek, egykori kubikgödrök, egykori lápok, mocsaraknak a térszínei vannak, amiket a szintvonalak is kirajzolnak, meg ugye légifotókon is ki lehet őket venni. És hát itt, amit ők csináltak, az az, hogy ezeket a kisebb területeket árasztották el vízzel különböző módon, tehát hogy valahol meglévő csatorna vizével árasztottak el egy régi holtágat. Ennek ugye ugye itt ezek nagyon komplex folyamatok, és nehéz jól elmagyarázni, hogy mi is ennek a hozzáadott értéke. Ugye sok helyen van olyan hozzáadott érték, hogyha lenne sok-sok-sok ezer ilyen kicsi víztest az Alföldön, részben mondjuk az árvizek vize lenne benne, akkor az ugye egyrészt a talajvizet táplálná, ami rohamosan csökken ugye az elmúlt 150 évben a folyószabályozások óta, és hát végül is ez a legtöbb probléma, hogy az drasztikusan csökken, és ugye ezek az extra melegekben még inkább csökken, és ezt tudja valamelyest pótolni. Viszont ugye itt, ahogy mondtad, a címben is benne van a kis vízkör, az is nagyon fontos, hogyha van sok víztest, sok vizes élőhely, ahol kisebb-nagyobb mértékben áll a víz egész évben. Ez ugye árloktat, tehát egyrészt szabályozza a helyi mikroklímát, és hát ugye a csapadék egy része az hegyből származik, tehát mondjuk a Kárpát-medencei eredetű, tehát hogy jönnek mondjuk nyugatról, délnyugatról az esőfelhők, de ehhez hozzáadódik a kis vízkörön keresztül a helyi tárolgásból származó páratartalom, és abból lesz csapadék. Szóval, hogy ez is egy faktor. Meddig mondjam, hogy még kérdezel? Most
hát kérdezek, mert éppen előtted Lévai Feri barátommal beszélgettem, Réti Majorból, és ő is egy ilyen vízbolond, és hihetetlenül beleásta magát ebbe a témába, és vízügyesekkel is sok interjút készítettem, és nincs két vízügyes, vagy szakember, aki ugyanazt mondaná. Mert hogyha ezt csak a hallgatóknak mondom, mert én azt gondolom, hogy értem, hogy ezeket a csatornák, a csatorna szakaszokat, vagy kubikgörd, vagy bármit feltöltünk, megtartjuk a vizet, ugye több Balatonnyi mennyi víz megy el egy-egy árvíznél, ha még van egyáltalán árvíz. Tehát ezeket kéne valahogy megfogni, ezeket valahol lokálisan megtartani, és akkor ez tulajdonképpen átitatja a területet, és ebben van vita, én ezt látom a vízügyesek között, hogyha én egy ilyen csatorna szelvényt, egy kilométereset megtöltök vízzel, az a talajt, a mellette levő szántót, vagy bármilyen területet, az meddig itatja, meddig húzódik el. Van, aki csak azt mondja 50-100 méter. A cikkben olvasom, hogy ez lehet akár 1 kilométer, vagy 2, és amíg ez tulajdonképpen átszivárog, és mint egy ilyen itatós vizet ad, lehetőséget ad a mellette levő területeknek. Ez egy nagyon fontos kérdés, nem? Hogy milyen szélesen tud aztán hasznosulni ez a mondjuk 1 kilométeres csatorna szakasz. Ha jól foglaltam össze, amit én hallottam eddig.
Igen, igazából ez a lényeg, jól mondod. Tehát, hogy ugye a nagy kép az, hogy a folyószabályozások előtt ugye elárasztotta az árvíz a föld és tehát a síkságok jelentős részét. Ugye azóta a folyókat töltések közé tereltük, ez a folyamat már nem annyira tud zajlani, hogy ezek a 2-3-4-5-6-7 hétig, tehát időszakos elöntött területekről, ugye részben elpárolgott, részben beszivárgott a víz, és ez nagy mértékben táplálta a talajvizet, ami fontos, és az ott ugye mozogott úgy lent. Ugye ez volt a nagy kép, azóta nyilván megváltozott az egész tájszerkezet. Az a kérdés, hogy egy modern időben, amikor falvak jöttek létre, infrastruktúra van, mezőgazdaság van ezeken a helyeken, hogy lehet ezt úgymond smart, tehát okos módon megcsinálni. De hát ugye, és akkor erre válasz az, hogy vannak ezek a egykori folyómedrek, amik azért fel lehet tölteni. És ugye ez a nagy kép, a kis, hogy minden egyes ilyen természet alapú megoldás nagyon lokális. Tehát amit mondtál, tehát hogy a homokhátságon ott vannak mért adatok, hogy hát ugye a homok az jó vetszívó, tehát hogy ott egy csatornát feltöltenek vízzel, hogy megfogják benne a csapadékvizet, akkor az oldali irányba tényleg jelentősen tud szivárogni. Erre mostanában zajlanak is mérések, tehát ott akár 500 méter is lehet, és valóban hozzájárulhat a zöld tömeg növekedéséhez a szomszédos mezőgazdasági táblákon. Itt, amiről szó volt, itt, hát ugye az EU-s projektben létesült, itt komoly mérések vannak. Itt például agyagos az adott csatornának a hajzata, tehát innen nem annyira tudják kivárogni a szomszédos területek felé, tehát hogy nyilván teszele azért az valamilyen szinten tud kivárogni, de itt van egy másik faktor is, ugye, hogy az egész alföldi tájat felszaplalják a csatornahálózat, tehát több mint 40 ezer kilométer belvízzel vezető csatorna van. Ezek ugye oké, hogy csak 1-2-3-4 méter mélyek, de pont még az amúgy is kitáradó táblák alatti talajból leszívja, lecsapolja a talajvizet, hiszen abban az irányba felszaplalja a talajvíz. És ez is egy nagy probléma, hogy a megcsapan csapadékot, a sokkal erősebb párolgás miatt elvesztett talajnedvességet, még tovább csapolják ezek a amúgy nyilván azért létesültek, hogy a belvizet elvezessék, és itt például helyben az is fontos, hogy ha ebben víz van, akkor ugye a talajvíz nem a árok felé fog, tehát akkor lehet megcsapolni a
Tehát egy megtartó ereje van. Igen, csak hát ugye ezeket a régi csatornákat, meg nem használt csatornákat ugye kotorni kéne, új zsilipeket látom a képek, és ugye ezek a települések ugye ebből a lehetőségből, kis költségvetésből ugye így gondolkoznak, hogy akkor egy kicsit kotrunk egy-két új műtárt zsilip, mert ugye erre költeni kell, ezt ápolni kell, ezt karbantartani kell, hogy itt legyen vízmélység, legyen víztömeg, amivel aztán később lehet játszani. Arról megint nem beszél, hogy ez micsoda csodálatos dolog, hogy itt az ökoszisztémáról kevés szó esik. Itt általában mindig arról van szó, hogy akkor ez majd emeli a talajvízszintet, meg majd ki lehet locsolni, és akkor lehet ott a mezőgazdaságnak valamit ebből profitálni, de hát ez itt állatokat, növényeket tart el, az egy zöld sziget ebben a lassan kietlen pusztában, a homokhátság környékén. Csak hát ez mind pénz, 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 költség, 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 meg nagyon, nagyon precíz tervezés.
Hát nagyon precíz tervezés, ugye ez most már végül is a távérzékelés kapcsán rendelkezéssel. Azért költségben ezek messzemenőleg nem akkora költségek, ezek a természetalapú megoldások, mint mondjuk hatalmas víztározók. Hogy nyilván az, hogy a biológiai sokféleség nagyon gyorsan és jelentősen tud nőni, annak ugye az ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül akár haszna is lehet, tehát hogy nem csak a természetvédelem szempontjából fontos ez. És hát nyilván egyébként meg, ahogy élevi, mint a terület itt Szalocsi környékén, tehát ez, amiről most beszélünk, ez úgynevezett vajas fok, ahol egy csatorna vízet ből tápáltak fel egy régi medret. Ez csak az egyik a beavatkozásoknak. Ugye van olyan, hogy a települési szürkevizet fogták meg, és a település melletti bizonyos területet adták rendbe, összetették a temetet, kicsit megkotorták, és ott jött létre egy idézőjelbe tó, ami abszolút rekreációs területként funkcionál, és hát az ember azért szereti a vizet, tehát ő szereti ezeket a területeket. Itt ugye az is nehéz, hogy ez persze egy rekreációs terület, de adott esetben ugye, ha két hónapig nem esik az eső, akkor lehet, hogy ezek a víztestek kifáradnak, és ez megint egy nehéz kommunikáció, hogy ez nem egy nem rekreációs célzatutó, hanem egy vízmegtartó terület, amit azért nagy részében van víz, de lehet, hogy júliusban éppen nem lesz, és ezt is meg kell valahogy értetni. Szóval, hogy ilyen is van, és különböző módon próbálták meg ezeket a kisebb léptékű vízmegtartókat, ami ez az önkormányzatnak van,
azt gondolom, hogy példaértékű, és rengeteg mindenről nem tudtunk beszélni, ami a cikkben szerepel, és sokkal tudományosabb, hogy ezt te kifejted, mint ahogy én próbáltam az én gondolataimat hozzátenni. De az biztos, hogy lehet várni felülről a segítséget, de hogyha kis önkormányzatok kis pénzhez valamilyen módon hozzájutnak, és kreatívak, innovatívak, és talán van, ahol kubik gödör, van, ahol szemetes gödör, van, ahol egy nem használt csatorna, szóval millióféle fajta élethelyzet meg megoldás van, de muszáj ezeknek a példáknak hatniuk, ugye? Mert nem nagyon van más választásunk.
Hát igen, és ezek a kicsi példák, hát ugye itt, amit mondtam, hogy a nagy képet befolyásolni, hogy hogyan lehet ismét a folyók többletvizét kivezetni az egykori átszerekre, ez nyilván egy országos szintű folyamat. Ugye erről nagyon sok párbeszéd van most, de ugye kis tökségben az önkormányzatok meg ilyen típusú projekteket tudnak csinálni, és tényleg felhasználva minden vizet, tehát településre lehulló, az utcákon összegyűlő vízből is lehet táplálni egy időszakos, vagy nem időszakos víztestet, meg nyilván ilyen csatorna elzárásokkal, kiemelésekkel, gravitációkkal lehet táplálni sok régi, ekkori medre. És itt ugye van olyan is, ami nagyon fontos még, hogy létrejött egy vízügyi tanács, tehát hogy benne vannak gazdálkodók, benne vannak természetvédők, benne vannak vízügyek szakértők, akik van olyan helyszín, amit ők döntöttek el, hogy hol legyen ilyen elárasztás, és például gazdálkodó területén is van ilyen, ami szintén egy újabb aspektus ennek a dolognak, hiszen a táj nagy része mezőgazdasági terület, és a legjobb vízmegtartó egyébként maga humuszon gazdag talaj, akkor itt a mezőgazdaság bevonása is.
Bizony, mert át kell engedjék a területeket.
Paradigmaváltás. Illetve ugye hát az most a cikk erről nem szól, de hogy már típusú megoldásokkal kell gazdálkodni, mert hát egyébként nem tudják már fenntartani azt a szinten mezőgazdaságot, amit.
Nagyon szépen köszönöm, a legfrissebb Földgömb magazint lapoztuk, Fölszigeti Ferenccel, aki geográfus, település és területfejlesztő, alföldi vízmegtartás, erről beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm neked az információkat is, meg a cikket is.
Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, minden jót kívánok.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.